Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Halljátok meg, mint szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, írva található ez Máté evangéliumának 28. fejezetében, 18. verstől a 20. versig eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A négy gyermek kereszteléséhez pedig szeretnék felolvasni egy másik igét is, Márk evangéliumának 10. fejezetéből, a 13. verstől a 16. versig. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amen. Kedves szülők, keresztülők, az ige szakaszban, amit az imént felolvastam, arról hallhatunk, hogy szülők a gyermekeiket Jézushoz viszik abban a reményben, hogy megérinti, megáldja őket. Éppen úgy, ahogy most ti is elhoztátok ide gyermekeiteket, abban a reményben, hogy Isten látható jellel, a keresztvízzel, amely Jézus vérére emlékeztet bennünket, elpecsételi őket a maga tulajdonának. Ott akkor a Jézus körülálló tanítványok rászóltak a szülőkre. Valószínűleg úgy gondolták, hogy a gyermeki értelemnek még nincs helye Jézus mellett, majd jöjjenek akkor vissza, hogyha már felnőttek. De az, hogy Jézus ezt másképp gondolja, azt épp az jelzi, hogy haragosan szólt rá tanítványaira, engedjétek hozzám a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa. És ez a mozzanat, illetve ez a kijelentés, ez egy pozitív megerősítés is lehetett ott akkor a szülőknek, hogy jól tették, hogy elvitték gyermeküket Jézushoz. Mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy hozzátok ide, én meg akarom áldani őket. Örülök, hogy itt vagytok és hozzátok. De miért jó az, hogyha egy gyermek Jézus közelében van? Képzeljük el, hogy azok a szülők attól a naptól fogva minden nap vitték magukkal a gyermekeiket, és úgy követték Jézust. Mit láthattak, mit hallhattak ezek a gyermekek? Például azt, hogy megy előttük valaki, aki 5 kenyeret és 2 halat úgy megsokasított, hogy 5000 ember jól lakott belőle. Követtek valakit, aki képes volt meggyógyítani a vakokat, a süketeket, a leprásokat, a bénákat, mindenkit, aki csak segítségül hívta őt. Talán látták ezek a gyermekek, amint egy hozzájuk hasonló gyermekből kiűzött gonosz lelkeket, vagy éppen egy másikat feltámasztott a halálból. Hallhattak a tanítványoktól, az idősebbektől arról, hogy egyszer ott voltak a viharos tengeren. Tombolt a szél, óriási vihar volt, és Jézus egyetlen egy szavával lecsendesítette ezt a tengert, és így megmenekültek a haláltól. Később felnőve, ez úgy mélyülhetett el bennük, hogy van valaki, akire minden élethelyzetemben támaszkodhatok, akire számíthatok, akinek semmi sem lehetetlen, akinek van hatalma akár természetfeletti módon is gondoskodni rólam. Van valaki, aki megbocsátja a bűneimet, aki elfogad úgy, ahogy vagyok, aki szeret úgy, ahogyan vagyok, és akinek fontos vagyok annyira, hogy még az életét sem sajnálja odaadni értem. Kedves szülők, a lehető legjobbat és legtöbbet adjátok akkor a gyermekeiteknek, amikor elhozzátok ide őket, és ugyanúgy a lehető legjobbat és legtöbbet adjátok nekik, hogyha minden nap, minden héten így tesztek a jövőben is. Akár imádság, akár tanítás által, akár az otthonaitokban, akár itt a gyülekezeti közösségben. Hiszen nincs senki, aki tudna olyan reményt adni az életünknek, mint Jézus. Vagy tudna úgy bátorítani, vigasztalni bennünket, mint Jézus. Kívánom és kívánjuk itt mi mindannyian, hogy Jézus közelében gazdagodjon egyre inkább a családi életetek áldásban és békességben. Így legyen. Amen. Most pedig valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassanak? Ha így van, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha így van, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat, és adjon segítséget ígéretetek teljesítéséhez. Hogy ez így legyen, imádkozunk együtt. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a két család minden tagjával együtt a gyermekek életéért. Kérünk téged, atyánk, hogy őrizd őket életük során, és engedd, hogy testi-lelki épségben növekedhessenek fel a te dicsőségedre. Erősítsd meg lelkükben szent lelked által azokat a szavakat, amelyeket a szülők és a gyülekezet rólad mond majd nekik. Engedd, hogy felnőve Jézus Krisztus igaz követőjévé, élőhitű keresztény testvérré legyenek. Egyúttal imádkozunk a szülőkért is, segítsd meg őket fogadalmuk teljesítésében. Adj nekik is gyermeki hitet, amely által tudnak majd minden élethelyzetben feltétlenül bízni benned. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogyan szól ma hozzánk Isten igéje, Ézsaiás könyvének 42. részének első 9 verséből. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népének. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, még a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, aki az eget teremté és kifeszíté, és kiterjeszté terméseivel a földet, aki lelket áld a rajta lakó népnek, és lehelletet a rajta járóknak. Én, az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímébe teltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Kedves testvéreim, válaszoljunk az ige megszólító szavára, hogy életünk bőgyümölcsöt teremjen, Istenünk nagy nevének dicsőségére fennállva fohászkodjunk Istenhez. Mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy olyan szabadítót küldtél nekünk, aki minden körülmények között megtart. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ez a szabadító, egy élő és ható Úr, Jézus Krisztus, és ma is szava van hozzánk, és üzenete van hozzánk. Arra kérünk, Urunk, hogy azzal a bizalommal hallgassuk az ige hirdetést, hogy olyan megtartó Úrunk van, aki nem töri el a talán gyenge életünket. Kérünk a Jézus nevében, mennyei atyánk, nyisd meg a szívünket, nyisd meg az értelmünket, és fogadj közösségedbe minket. Jézus nevében kérünk. Amen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található János evangéliuma 9. fejezetében, a 9. fejezet 1-től 7-ig terjedő verseiben. Tehát János evangéliuma 9. részében, az 1. 7 versben ezt olvashatjuk. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Kedves testvéreim, a Biblia olvasó kalauzunk szerint nem is olyan régen fejeztük be ennek a születése óta vak férfi meggyógyulásának a történetét. Napról napra haladtunk végig a hosszabb leíráson, amelyben láthattuk, hogy hogyan gyógyult meg ez a beteg férfi, és később hogyan ismerte meg Jézusban a megváltóját. És talán akkor, amikor napról napra elővettük ezt a történetet, elgondolkodtunk rajta, hogy mennyire nehéz lehetett ennek az embernek az élete. Milyen nehéz élet volt az, ami osztályrészű jutott neki ebben a korban. Születésétől kezdve érezhette, hogy másoknak kiszolgáltatott, terhes az élete. Az akkori nézet szerint a szüleit még meg is bélyegezték a betegsége miatt. Azt tartották, hogy biztosan valamilyen súlyos bűnt követhettek el, és ezért kellett talán a fiúknak vakon megszületnie, és így leélni az életét. És ráadásul ott volt, hogy minden nap sajnálták, ápolták, segítették volna a gyermeküket, hogy meggyógyuljon, de tehetetlenek voltak. És a jövőben nézve pedig tudhatták, hogy támaszként nem számíthatnak majd öregségükben a gyermekükre. Gyötrő kérdéseket tehetett fel aztán ez a férfi magának, ahogy kezdett kinyílni az értelme, ahogy felnőtt és férfivá lett. Miért kellett neki így megszületnie? Mi haszna van így az életének? Úgy gondolom, hogy minél inkább értelmesebb lett, minél idősebb lett, annál jobban szenvedhetett ez a férfi a gyötrő kérdések súlya alatt. Összességében tehát lenézett, megtűrt, értéktelennek tartott volt az élete, egészen eddig a napig, amelyen a történetünk játszódik. Kedves testvéreim, a terhek alatt roskadozva, a tehetetlenségünkkel szembesülve, leromlott testi vagy lelki állapotunkban, vagy akkor, amikor célt tévesztünk, esetleg célokat veszítünk el, akkor mi is szoktunk feltenni magunkban hasonló kérdéseket. De Jézus Krisztus ma bennünket is ki akar mozdítani az ilyen értelmetlen, mélybehúzó és gyötrő kérdések szorításából, felkínálva számunkra is ma a szabadítását. A történetünk tehát azzal kezdődik, hogy Jézus észrevesz a templomhoz közel egy vak embert. A tanítványai is meglátják, és azonnal megragadják a lehetőséget, hogy kíváncsiságukat kielégítsék. Talán már maga a vak ember is hallja, amikor megkérdezik az urat. Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Nos, úgy gondolom, hogy a vakember nem először hallotta, hogy így beszélnek el fölötte. Többször hallhatott már hasonló megjegyzéseket. Segítség, támasz, terhek osztozása helyett szúrós, rávonatkozó megjegyzéseket. Ez ugyanis a könnyebb út a többiek részéről. Átnézni rajta, kegyes látszatot mutatva, fájdalmat okozni a másiknak. És sajnos, testvéreim, a tanítványoknak a viselkedése tükröt tart most mi elénk is. Mert hívő öntudattal, Jézust követve is tudunk, és sajnos szoktunk is téves módon viselkedni. Nem megkönnyebbülést adni a másiknak, hanem inkább még plusz terheket tenni a vállára. Békesség helyett gyötrelmet okozni, lelkiismeret furdalást kelteni benne, együttérzés helyett saját önérzetemet táplálni vele szemben. Gondolkodás, mérlegelés nélkül megtörténhet, és meg is történik ez mindannyiunk életében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jogos feltenni a kérdést újra, hogy ki is a vak ebben a történetben? Azt kell mondanunk, hogy még a tanítványok is azok. Lelki vakságban szenvednek a Jézust követő emberek is. Nem veszik észre ugyanis, hogy mi áll a kérdésük hátterében. Nem tűnik fel nekik a rejtett megvetés, a hívő gőg, a szeretetlen magatartás, az önzőségük. Nem is jut eszükbe, hogy ezen az alapon nekik is vaknak kellene lenni, vagy valamilyen más betegségtől kellene szenvedni, ha igaz lenne a kérdésük alapja, hogy minden betegség a bűn következménye. A szenvedőt látva, ők most különbnek tartják magukat. De feltűnő az is, és a tanítványok lelki vakságát támasztja alá, hogy nem ők veszik észre először ezt a beteg embert, hanem Jézus Krisztus látja őt meg. Ő emeli rá először a tekintetét. Jézus, aki az emberi gondolkodás szerint most nem kellene, hogy ilyesmire figyeljen, sőt, hogy megálljon emellett a beteg ember mellett és elidőzzön ott. Mert az előző fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus és a farizeusok között a templomban nagyon heves vita alakult ki, amely azzal végződött, hogy a farizeusok eldöntötték, hogy megkövezik a templomban a mestert. Ekkor Jézus azonban elrejtőzött és kiment onnan. Hát ki lenne az közülünk, aki ebben a helyzetben nem sietne el még távolabbra, aki figyelne ilyenkor a másikra? Melyikünk állna meg akkor, amikor veszélyben van a saját élete? Hát Jézus Krisztus megállt. Neki nyitva volt a szeme, és hajlandó volt támaszt, gyógyulást, szabadulást adni ennek a kiszolgáltatott, tehetetlen embernek. Mert a kitaszított meglátja a másik kitaszítottat. A meg nem értett, a téves vádakkal megítélt, meglátja a másik megbélyegzettet, a másik lenézettet. És testvéreim, ebben a viselkedésben tanulhatunk megváltónktól. Tanítványként ugyanis ez igaz kell, hogy legyen ránk is. Azt kell mondanunk, hogy csak akkor tudjuk mi is meglátni a másikban a szenvedőt, hogyha mi magunk is szembesülünk a saját törékeny, esendő, kiszolgáltatott, tehetetlen állapotunkkal. Ha mi magunk is beismerjük, hogy igen, ilyen a mi életünk is, ilyen gyenge, ilyen törékeny. Csak akkor látjuk meg a másikban a szenvedőt, amikor felnyílik rá a szemünk, hogy senki sem különb a másiktól. Akár velem is megtörténhet ugyanaz, ami ő vele. Nem a megjelenés, nem a mások véleménye fejezi ki a valódi értékünket. Hát bizony ebben mindannyiunknak fejlődnünk kell. Az alázatos önismeretben mindannyiunknak van mit megtanulnunk. A kérdés tehát elhangzott, és Jézus válasza olyan, mint a friss fuvallat az áporodott levegőjű szobában. Vajon milyen lehetett a választ hallani a vak embernek? Bizonyára a szerettei is vigasztalták, bátorították, próbálták őt erősíteni. De emberi szavak voltak ezek. Mögöttük ugyanolyan tehetetlen emberek, mint amilyen ő maga. Jézus válaszában azonban most erő, biztos tudás és határozott segítő szándék volt, amikor kijelenti, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Érezhető, hogy Jézus ezzel nem akarja lezárni az ügyét, hanem valamire készül, valami történni fog. És a válasz kimozdít mindenkit az eddig megszokott előítéletek közül, s rámutat, hogy Jézus egészen másként viszonyul az élethez, egészen másként viszonyul az emberekhez, mint a tanítványok, mint mi magunk. Másként látja az értékét, másként látja a célját. És egyébként is gondolkodjunk el rajta. Mit segített volna a betegen, ha a válasz arról szól, hogy milyen bűn miatt szenved most? Reménykedhetne, hogy egyszer lejár majd a bűnhődése ideje? Megfizet azért a bűnért, és aztán minden el lesz majd rendezve? De akkor mi lesz a többi bűnével? Akkor azok miatt újabb büntetést érdemel. A törvény ezt mondja ki. Akkor azok miatt is meg kell bűnhődnie. S véget nem érő szenvedés kell, hogy várjon ez alapján mindenkire, aki a törvény alapján, a törvényben bízva akarja megmenteni az életét. Hát erre a szorult helyzetünkre mondja Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, hogy gondoljunk azonban arra, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert meg van írva, átkozott, aki a fán függ. Csakis a megváltó, csakis Jézus Krisztus tud bennünket ebből a csapdából kihúzni és felmenteni. Mert ebben a mai történetünkben csupán egyetlen egy személy van, aki valóban mások bűnét vette magára, aki valóban másoknak a vétke miatt fog szenvedni. És ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki a büntetést nem a saját bűnei miatt kapta, hanem önként helyettünk önmagára vette. Ezért áll meg most is, hogy a szenvedőt felkarolja, s hogy a gyógyulásra tanúit, saját tanítványait is Isten irgalmára tanítsa meg. Hogy is fogalmazza meg ezt Hóseás? Szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Hát Jézus Krisztust a tetteiben tanítja meg erre most a körülötte állókat. Jézus tehát a betegről ezt mondja, így lesznek rajta nyilvánvalóvá Isten cselekedetei. Nem sokára mindenki láthatja rajta, hogy az Úr nem a mélybe taszítani, hanem felemelni, nem elítélni, hanem megmenteni, és nem elvetni minket magától, hanem sokkal inkább magához ölelni és szeretni akar. Megmenteni a vakságból, amiben mi magunk is szenvedünk lelkileg. És aztán sarat készít, bekeni vele a vak szemét, és elküldi a Siloám tavához, hogy mosakodjon meg benne. Teszi ezt egyrészt azért, hogy a vak megérezze fizikailag is, hogy most vele törődik Jézus. másrészt pedig a tóhoz küldése a betegnek a bizalmát teszi próbára. Hisz-e Jézusnak? Rábízza-e önmagát? Fontos-e számára az a gyógyulás, amellyel Jézus meg tudja őt ajándékozni? Ezért viselkedik így vele. És azt olvassuk, hogy bízik benne ez a beteg ember. Elmegy, megmosakodik, és már lát, amikor visszatér a tótól. Testvéreim, a mi részünk is ugyanez. Rábízni magunkat Urunkra, elhinni neki a szenvedés súlya alatt is a segítő, megmentő szándékát. Hinni, tudni, hogy ő a javunkat akarja. És akármit is enged meg az Úr megtörténni az életünkben, ő benne, ő általa belé kapaszkodva válhat ajándékká és értékké az a teher számunkra. Mert ő tud megtartani, erősíteni, új célokat adni, meggyógyítani, újjászülni bennünket is, bármilyen állapotban, bármilyen körülmények között is, testi, lelki súlyok alatt görnyedezzen az életünk. A fájdalom így tud lehetőségé lenni. Így lesz lehetőség arra, hogy a sötétben is felragyogjon előttünk Isten szeretete és szabadítása. Nyilvánvaló legyen mindenki előtt egyszülött fia küldetésének a páratlansága. Így lesz a történetünk végére Isten eszközévé az, akit kivetettek és megbélyegeztek. Isten szeretetének a jelévé az, aki tehetetlen, gyenge és elesett volt. Hiszen, hogy is olvassuk az első korintusi levélben, kiket választ ki Isten magának? Így összegzi Pál, hogy a világ bolondjait, a nem előkelőeket, az erőtleneket, a semmiket választja ki az Úr, hogy felemelje őket, hogy megváltsa őket. Azokat, akik a kezébe teszik az életüket. Így éreztette kitüntetett szerepnek, ajándéknak a történet végére ez az ember a szenvedését, mert benne Isten mellé állt, megismerhette megváltóját. Kedves testvéreim, vigasztaljon bennünket is Urunk tette, és lássuk meg benne, hogy számunkra is ezt az utat készítette el. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy te nem mész el a mi életünk mellett sem, ahogyan nem kerülted el ezt a vak, szegény embert sem. Köszönjük, hogy ha mi a terhek alatt, bűneink tisztátalanságában, elkeseredésünkben már nem is, de te értékesnek tartasz bennünket. Áldunk azért, hogy ezt be is bizonyítottad azzal, hogy a büntetésünket önként átvállaltad tőlünk. Köszönjük, hogy a kereszttel pecsételted meg a te drága szeretetedet. Urunk, igéd tükrébe nézve, ezért még inkább alázatosan kérjük bocsánatodat, mert látjuk, hogy a mi szeretetünk meg sem közelíti a tiédet. Az önzést, a másoknak való fájdalom okozását gyakran észre sem vesszük. Vakok vagyunk látni a lehetőséget, az előttünk álló szenvedőt. Ezért könyörgünk, bocsáss meg nekünk, és segíts hozzád és másokhoz is közelebb kerülnünk. Köszönjük, Urunk, hogy beléd kapaszkodhatunk a felénk nyúló megmentő kezedbe. Kérünk, amikor mégis feladjuk, elcsüggedünk, magunkba roskadunk, lelked által te emlékeztess bennünket arra, hogy ott állsz mellettünk, hogy te meg tudsz bennünket erősíteni, meg tudsz minket szabadítani. És most így könyörgünk nem csak magunkért, hanem imádkozunk a gyászolókért, betegekért, lelki terheket hordozókért. vigasztald őket szerető, gyógyító, szabadító jelenléteddel. Fiadért könyörgünk, hallgass meg mindannyiunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen.
Kedves testvérek, örömmel hirdetem, amit láttunk is, hogy Isten tiszteletünk kezdetén a keresztség sákramentumában 4 gyermek is részesült. Dr. Kovács Péter és Vaskó Katalin gyermekei Brigitta és Norbert, valamint Kujassa László és Kovács Viktória gyermekei Andor és Anna. Isten áldja meg a keresztelő családokat és szeretteiket.